Mielőtt elkezdenénk az Isten tiszteletet, a gyermekekhez szeretnék néhány szót szólni. Ugyan most távolabb ültök egymástól, de bízom benne, hogy így is ide tudtok figyelni ezekre a gondolatokra. Nem tudom, hogy még kicsik vagytok, elnézést, hogy ezt mondom nektek, de azért a felnőttekhez képest kicsik vagytok, még nem éltetek olyan túl sok esztendőt, de történt-e már veletek igazságtalanság? Történt-e olyan, hogy vádoltak valami olyasmivel, ami nem igaz, olyasmit fogtak rátok, amit egyáltalán nem is csináltatok? Tehát volt-e már valami olyan az életetekben, hogy ilyen nagyon-nagyon szomorú helyzet adódott elő? Hadd mondjam, hogy a Biblia beszél erről, és a Bibliában látunk erre példákat, hogy bibliai személyeket is hogy vádoltak teljesen igaztalanul. És most azt fogjuk majd megnézni, hogy egy Istenben igazán hívő ember az igazságtalanságokat, a hamis vádakat, amikor rágalmazzák valamivel, olyat mondanak róla, ami nem is igaz, hogy akkor hogy viselkedik a hívő ember ilyenkor. Két példát szeretnék röviden megemlíteni. Az egyiket Mózes példájából, ugye az egyik nagy emberi példa, ugye Mózes nagyon sok területen az életben. Mózest az Úr elhívja, hogy hozza ki a népet Egyiptomból. Ugye ismeritek a történetet, elmegy a fáraóhoz, ugyan ő nem akar, ő nagyon-nagyon-nagyon vissza akarja utasítani ezt a szolgálatot, ezt a feladatot, de elvállalja persze az Úr megbizatását, megy, hogy kihozza a népet Egyiptomból. Ki is hozza, és az Úr mit mond? Az Úr a népnek egyértelműen azt mondja, hogy ki hozta őket ki Egyiptomból? Mózes hozta ki a népet Egyiptomból? Mózes? Vagy ki hozta ki? Mózes volt a látható emberi vezető, de az Isten hozta ki őket. Mert Mózes tehetett volna, amit akar, a saját erejéből nem tudta volna kihozni ezt a népet. És az Úr ezt mondja a 10 parancsolatban, mindjárt a kivonulás után, hogy van az első parancsolat, gyerekek, tudjátok? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaságházából. Mózes viseli a terhet emberileg mindent. És mit gondoltok, a nép hálás Mózesnek? A nép hálás megköszöni, amit értetett? Vagy pedig hogy viszonyul? A nép állandóan lázong. A nép állandóan vádolja Mózest, hibáztatja, hogy miért hoztál ki bennünket. Sőt, tudjátok, hogy mi volt az egyik legnagyobb vád, amit Mózesre mondtak? Azt mondták Mózesnek, hogy te azért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy itt a pusztában mi meghaljunk, és te pedig majd elveszed a mi vagyonunkat, és meg fogsz abból gazdagodni. El tudunk képzelni ilyen igazságtalanságot? Szóval az ember tényleg azt mondja, hogy hát ez vérlázító, hogy lehet ilyet mondani. Rengeteg lázadás tör ki, és az egyik lázadás alkalmával, amikor egy úgynevezett Kóré nevű ember is fellázad, és fellázít nagyon sok embert, és igazságtalanul vádolják Mózest és Áront, akkor nézzük meg, hogy Mózes mit csinál. Azt olvassuk Mózes 4. könyvében, hogy megharagudott azért Mózes, igen. Tehát nagyon megharagudott Mózes. Nagyon felháborította őt ez az igazságtalanság, hogy lehet neki ilyet mondani. Hát ennek még a gondolata sincse. Nagyon megharagudott Mózes. Hadd kérdezzem, hogy ha mi nagyon megharagszunk, akkor mit szoktunk csinálni? Valaki mond nekünk valami nagyon durva dolgot, és mi nagyon megharagszunk, akkor mit csinálunk? Hát akkor jól megmondjuk a magunkét, hogy képzeled ezt, ugye? És erre nézzük meg, hogy Mózes mit csinál. Azt olvastuk, hogy megharagudott azért Mózes, igen, és mondta kinek? Az Úrnak. Tehát nem az emberekhez fordult, akik őt vádolták, hanem azonnal az Úr elé ment, és kiöntötte a lelke keserűségét az Úrnak. És mit mond? Azt mondja, hogy ne tekints az ő áldozatjukra, egy szamarat sem vettem el tőlük, és egyet sem bántottam közülük. Nem nekik kell kezdi el mondani, hogy hát hogy képzeled, hát nézd meg, hát mit csináltam, ennyi és ennyi. Nem. hanem az Úr előtt önti ki a szívét, és elmondja azt az Úrnak, ami az ott keserűség ott felhalmozott. Nem, egy szamarat el nem vettem tőlük. És utána az Úr előtt kiöntve a szívét, az Úr tanácsolja őt, hogy mit tegyen, és akkor, amit az Úr mond neki, azt mondja a népnek. Nem az emberi keserűséget, nem az indulatot, vagy bármit borít rájuk, hanem azt, amit az Úr mond. Tehát mi ebből a tanulság? Bármi igazságtalanság ér bennünket, bármivel vádolnak. Ne azt próbáljuk, hogy egyből, természetesen megvan a maga helye annak, hogy valamit tisztázni, de vannak dolgok, amiket nem lehet tisztázni. Ellen White-ról biztos, hogy hallottatok, és ő neki van egy ilyen mondata, hogy vádakat, rágalmakat nem a heveskedő szavakkal, hanem az életmódunkkal tudunk hatástalanítani. Annyira szép ez a mondat, életmódunkkal tudjuk ezt hatástalanítani, nem a felhevült és magunkat igazoló szavakkal. Tehát, ha bármi történik, igazságtalanul bántanak bennünket az osztálytársak, vagy egy tanár igazságtalan velünk, félreértett valamit, vagy bármi történik, azonnal menjünk az Úr elé, és fohászkodjunk, és kérjük, hogy ő segítsen nekünk. De indulatból felhevülten soha ne szóljunk, hanem mindig az Isten tanácsát kérjük ki, hogy mikor és hogy van a helye annak, hogy esetleg tisztázni lehet a dolgokat. Hadd kérdezzem meg, hogy ki a másik bibliai személy, akit a legtöbb vád ért ebben a földi életben, de nem csak ebben a földi életben, hanem ugye tudjuk, hogy hány évezred óta, ugye maga Isten, és itt Jézus Krisztus, aki itt a földön járt, Jézust, a szerető szívű Jézust, aki csak jót tett mindenkivel, mi mindennel vádolták. És mit mond a Szentírás Jézusról? Hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ki az igazságosan ítélő? Mit jelent, hogy az ügyet az igazságosan ítélőre hagyni? Ugye az nem más, mint a mi mennyei atyánk. És Jézus is ő ráhagyta az igazságosan ítélőre, és majd a maga idejében, a megfelelő módon az Isten igazságot fog szolgáltatni. Ezt kívánom gyerekeknek, de felnőtteknek egyaránt mindannyiunknak. És kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy bibliai könyvnek néhány gondolatát, fő gondolatát szeretném megemlíteni, egy végrendelet könyvnek a fő gondolatát. Hadd kérdezzem meg, hogy a Bibliában, és annyit segítek, hogy új szövetség, hány ilyen végrendelet könyv van, amit valaki a halála előtt ír? Ugye kettőről biztosat tudunk, Péter apostolnak és Pál apostolnak is van egy-egy végrendelet könyve. Péter apostolnak ugye a második levele a végrendelet könyv, és Pál apostolnak melyik a végrendelet könyve, amit utoljára ír egy pár héttel, pár nappal, egy-két héttel a halála előtt? A Timóteusi második levél, így van. Tehát ez a két végrendelet könyv, és én most a Péteri második levélről szeretném, hogyha szólnánk, erről a végrendelet könyvről, és így is gondoljunk erre a könyvre. Azt mondja Péter apostol a második levele első fejezet 14. versében, nézzük meg, maga mondja ki, hogy mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Mit mond Péter? Azt mondja, tudom, hogy hamar leteszem sátoromat. Ami mit jelent? Tudom, hogy nem sokára meghalok. Hadd kérdezzem meg, hogy miért mondja ezt Péter apostol, hogy amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Miért mondja ezt? Hol jelentette meg neki Jézus Krisztus Péternek? Megjelentette az ő halálát? Bizony, mikor? János evangéliumában olvassuk az utolsó fejezetben, amikor Jézus utoljára találkozik a tanítványaival, ott a genezáreti tót mellett. És akkor van Péternek a szolgálatba való visszaiktatása, és akkor van egy párbeszéd Jézus és Péter között, amit most nem szeretnék felidézni, mert hosszú lenne, csak röviden az, amikor Péter rákérdez, hogy Jánossal mi lesz. Tehát ez az a bizonyos párbeszéd. És akkor ennek a párbeszédnek a keretében Jézus azt mondja Péternek, hogy amikor ifjabb voltál, akkor felövezted magad, és oda mentél, ahova akarod. Amikor ugye majd idősebb leszel, akkor más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod, tehát csak szavaimmal, saját szavaimmal idézem. Tehát Péter apostolnak az Úr megjelentette, és ott van utána a Bibliában, hogy ezzel jelentette meg, hogy majd milyen halállal kell neki meghalni, illetve megdicsőíteni az Istent. Igen, tehát Jézus kijelentette Péternek, és Péter itt pontosan tudta már, mikor ezt a levelet írta, hogy ez az idő nem sokára itt van. Mikor halt meg Péter apostol? És mikor? Milyen körülmények között? Ugye Péter apostol valószínűleg időszámításunk után 67-ben a Néró féle keresztény üldözés idején veszíti az életét, ugye erőszakos halállal, mint ahogy tudjuk. És Pál apostolt hogy végezték ki? Milyen módon? Pál apostolt lefejezték, ugye? Miért fejezték le Pál apostolt? Mert római polgár volt. Ugye az volt a sokkal könnyebb halál. Péter apostolt kereszt halára ítélték, ugye miért? Ő nem volt római állampolgár. És Péter ugye a keresztény hagyomány szerint ugye mit kért, hogy ugye fejjel lefelé feszítsék őt keresztre. Így van. Tehát Péter apostol pontosan tudta, hogy nem sokára bekövetkezik az ő halála, és így ennek tudatában írta meg ezt a levelet. Nézzük meg, hogy ennek a levélnek mi a célja. Az első fejezetben a következőt olvassuk, annak okáért, elnézést, első fejezet 12-13. vers, annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban, méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Tehát mi volt Péter apostolnak itt a célja ezzel a levéllel? Az volt a célja, nem valami vadonat új dolgokat írt le ebben a levélben, hanem hogy a legfontosabb dolgokra emlékeztesse az övéit, azokat, tehát övéit, tehát akik olvassák ezt a levelet, akik Krisztuséi, inkább így fogalmazzuk. És nézzük meg, ugyanezt mondja el a harmadik fejezet első két versében is, hogy ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolatjáról. Tehát emlékeztetés. Tudom, hogy szomorú dolgok ezek, amiket most egy-két gondolatot megjegyzek, de nem tudom, hogy láttunk-e már ilyet, vagy hallottunk-e ilyet az életben, amikor érzi valaki, hogy a halálához közel van. Akkor mit próbál megtenni az ember? Megpróbálja a legfontosabb dolgokat elmondani még az ő szeretteinek, vagy akikre valami igazából tartozik. Tehát a legfontosabb dolgokat még egyszer megpróbálja elmondani azoknak a lelkére kötni, akikről szeretné, hogy ott legyen örökre a szívükben az, amit mondani akar. És az ember ebben a helyzetben nem mindenfélét csak úgy mond, hanem valóban a legfontosabb dolgokat mondja. És Péter apostolnak ez a levele, ez egy igazi végrendelet, és elmondja azokat, amik a legszükségesebbek. Kinek? Mindenkor keresztényei számára. De ennek a levélnek mi a végkicsengése? Mi a fő hangsúly ebben a levélben? Jézus Krisztus visszajövetele. Ez kapja a legnagyobb hangsúlyt ebben a levélben. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a levél nekünk szól leginkább, akik Jézus eljövetele előtt közvetlenül élünk, a legfontosabb üzeneteket helyezi a mi számunkra a rengeteg fontos üzenet mellett, amire a leginkább oda kell figyelnünk Jézus Krisztus második eljövetele előtt. És a levélnek több mondani valója van, tehát sok mindent meg lehet belőle ragadni egy-egy bibliaversnek egy-egy szavát, részletét, de én három fő gondolatot szeretnék kiragadni ebből, és aktualizálni valóban a saját életünkre vonatkozóan, hogy mi az a legfontosabb dolog, amire el kell jutnunk most, Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Az első nagy és fő gondolatot az első fejezetből olvassuk el, és ott az 5. verstől a 11. terjedő verseket. Hosszabb szakasz, de nézzük meg, mennyire fontos, és így kezdi szinte ezt a levelet Péter apostol. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha, mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ezt a gondolatmenetet is mire futtatja ki? Hogy a Jézus Krisztus örök országába való bemenetel mikor lehetséges a Krisztust követő ember számára? Álljunk meg itt, és röviden nézzük végig ennek a szakasznak a legfőbb mondani valóját. Mindenekelőtt szeretném azt az egy gondolatot kiemelni, hogy ez az ige szakasz egy bizonyos fokozatosságot tár elénk. Azt mondja, hogy ragasszatok. Emeli a jellemvonás mellé azt, utána azt, utána azt. Tehát egy folyamatos fejlődést és előre haladást mutat ebben az ige szakaszban Péter apostol. A hívői élet, a Krisztust követő élet az nem más, mint egy folyamatos előre haladás. Egyik jellemvonás a másik után, egyik gyümölcs a másik után jelenik meg a hívő ember, a Krisztust követő ember életében. De nagyon érdekes, és nem is sorolom, ugye az előbb olvastuk, hogy milyen jellemvonásokról beszél itt Péter apostol, de utána nagyon-nagyon érdekes, mert utána azt mondja a 7. versben, hogy, ja bocsánat, nem a 7. versben, a 8. versben, hogyha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, akkor nem lesztek hivalkodóká, vagy gyümölcstelenekké, nem váltok gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Tehát nem csak egy fokozatosságot tár elénk, hanem azt mondja, hogy ha elnyertünk valamilyen Isten kegyelméből valamilyen jellemvonást, nekünk abban fejlődni kell. Nem mondhatom azt, hogy én már eléggé szeretek, nekem nem kell tovább a szeretetben fejlődni. Eléggé mértékletes vagyok, nem kell a mértékletességben fejlődnöm. És így tovább, sorolhatnánk tovább. Azt mondja, hogy nem lehet megállni, a jóban sem lehet megállni, na most már elég. Hanem ahogy a fizikai életben nagyon sokatoknak van kertje, egy növény, ha nem fejlődik és nem fejlődik, akkor mi lesz vele? Nincs az, hogy stagnál, és akkor most így gyönyörűen megmarad, akkor az vissza fog fejlődni. Tehát a fejlődésről beszél. És azon kívül itt szeretnék még egy nagyon fontos gondolatot megjegyezni. A 9. versben a következőt mondja. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Mit jelent ez a Biblia vers? Figyeljük meg a saját életünket. Egy-egy komolyabb, látványosabb bűnből sokkal könnyebb megszabadulni, mint egy-egy rossz szokásból, egy helytelen jellemvonásból. Sokkal könnyebb. És szeretném, úgy egész őszintén szeretném tőletek megkérdezni, csak magatokban válaszoljatok rá, de szeretném megkérdezni, hogy ott van bennünk az a teljes meggyőződés, hogy minden rossz szokásból, jellemhibából meg lehet és meg is kell szabadulnunk, hogy az üdvösséget elnyerjük. Ott van bennünk ez a gondolat? Vagy pedig, hát úgy nagyjából rendben van az életünk, igen, még ez, még az, még ami. Hogy vagyunk ezzel a gondolattal? Nézzük meg, mit mond Péter apostol. Péter apostol azt mondja, hogy akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Miért mondja ezt? Ha én valamilyen jellemhibámra azt mondom, hogy ebből én nem fogok tudni megváltozni, akkor én vak vagyok, rövidlátó, és elfelejtkezem arról, hogy az Isten engem már mi mindenből megszabadított. Gondoljunk bele abba, hogy azokból a nagyobb, látványosabb dolgokból is kiszabadított meg az ő kegyelme és hatalma. Akkor miért mondom, hogy ezekből az idézőjelbe vett apróságokból, amiktől, hogy úgy mondjam, sokkal nehezebb szabadulni, hogy hát ezekből lehetetlen. Azt mondja, hogy aki így gondolkodik, ugye, az vak, rövidlátó, és elfelejtkezik a régi bűneiből való megtisztulásról. És utána mit mond? Azt mondja, hogy igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha, és eképpen gazdagon adatik néktek, ugye a Jézus Krisztus országába való bemenetel. De szeretném, hogyha az utolsó napok eseményei című könyvből egy részletet felolvasva végig gondolnánk azt, hogy hogy is lehetséges ez a finom munka már. Ugye, a régi nagy bűnökből én hiszem, hogy megszabadultunk, de ez a kis finom hangolás, hogy lehetséges, hogy mindezekből megszabadulni, hogy Jézus Krisztust örömmel tudjuk várni, és valóban üdvösséget hozhasson a mi számunkra. Nézzük meg, az utolsó napok eseményei 52-53. Oldalról olvasom. Vihar közeleg az a vihar, amely mindenki hitét megpróbálja. A hívők most erősödjenek meg Krisztusban, különben bármi helytelen irányba terelheti őket. A gonosz elleni védekezés egyetlen módja, ha a Jézus Krisztus igazságába vetett hit által a megváltó a szívben lakozik. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellen a szentségtelen hatásoknak, az önszeretetnek, a saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való csábításnak. Lemondhatunk számos rossz szokásunkról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nem vagyunk közösségben Istennel, és nem vetjük alá magunkat akaratának percről percre, vereséget szenvedünk. Az üdvözítővel fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség nélkül kiszolgáltatottak leszünk az ellenség kényének, kedvének, és végül az ő parancsainak engedelmeskedünk. Figyeljük meg ezt a nagyon komoly figyelmeztetést! Akárhova eljutunk a hívői életbe, akár mi minden van már a hátunk mögött, legyőzött bűnök, jellemhibák, rossz szokások. Ha nem növekszünk tovább az Istennel való kapcsolat által a kegyelemben, nem haladunk előre, ha nincs meg ez az állandó kapcsolat Isten és mi közöttünk, akkor a következő próbában ugyanúgy el fogunk esni, mint a régi időben, amikor elkövettük azokat a bűnöket, amikből az Isten már megszabadított bennünket. Tehát figyelmeztet, növekedni, de folyamatosan Krisztusban maradni. Miért? Mert ha ő nincs velünk, és nem az ő erejére támaszkodunk, akkor abban a pillanatban a régi szokások visszajönnek, és a kísértés le fog bennünket győzni. És vakok leszünk, igazából elvakulunk. Ez volt az első nagy terület, amit szerettem volna megemlíteni, de ezzel kapcsolatban szeretnék egy bátorítást is idézni Péter apostoltól, mert a második levélben, elnézést, a második levél második fejezetében egy nagyon érdekes ige szakaszt mond bátorításképpen. Eléggé félelmetesnek hangzik, de bátorítás van ebben a szakaszban. Amikor leírja a második fejezetben a negyedik verstől kezdve, hogy az Isten nem kedvezett a bűnbe esett angyaloknak, hanem ugye a sötétség láncaira adta őket, tehát kiűzte őket a mennyből, és egy fenntartatnak az ítéletre, akkor az özönvíz világát is említi, hogy az Úr elpusztította ugye az istentelenek világát, Szodoma és Gomora lakóit is elpusztította, de nézzük meg ezeket a nehéz dolgokat, amikor az emlékezetünkbe idézi, akkor hol van itt a bátorítás ezekben a versekben? Hosszú az ige szakasz, nem akartam az egészet felolvasni. De mit mond? A régi világnak nem kedvezett, mondja az 5. vers, de Noét, az igazság hirdetőjét 8-ad magával megőrizte. Vagy mit mond Szodoma Gomorra pusztulásáról? És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelenek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, és hogy jön a nagy bátorító gondolat? Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. Mit mond? Az a hatalom, amelyik azt a bárkát ott tartotta a vizen, és annak a 8 embernek semmi bántódása nem lesz. Az a valaki, aki kihozta Lótot Szodomából és Gomorából, és nem veszett el az általános pusztulás közepette, annak az Istennek van arra hatalma, hogy meg tud szabadítani a kísértésekből mindannyiunkat. Tehát nem lehet a kísértésnek olyan hatalma, amit az ő kegyelméből, az ő vele való élő kapcsolat által le ne tudnánk győzni. Ez az első hatalmas nagy terület, amit Péter apostol különösen most nekünk a végidején a lelkünkre akar helyezni. Nézzük meg gyorsan a második hatalmas nagy területet, és ezt olvassuk el a második fejezetnek az első 2 verséből, és utána olvasunk majd még igét, de először a második fejezet első 2 verset. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak, és sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Nézzük meg a 3. fejezetben Péter apostol, hogy int bennünket a 3. terjedő versekben. Elmondja azt ugye, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, nem is olvassuk végig, ismerjük az ige szakaszt, és elmondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, és készakarva nem tudják, hogy volt a teremtés, stb. Tehát azt mondja, hogy a végidején csúfolódók is lesznek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és nem hisznek se a teremtésben, se Jézus Krisztus második eljövetelében. Igen, a világot el fogja borítani a tanítás, az elméletek mindenféle irányzata. De amit a második fejezetben olvastunk, az tulajdonképpen még veszedelmesebb, mint a világban levő sokféle hamis elmélet. Mert ugye a legelképesztőbb elméletekkel találkozunk. Bocsánat, elég csak az internetre valamiért rámenni, és az ember a legelképesztőbb elméletekkel találkozik. De nézzük meg, azt mondja, hogy ami a nagyon veszedelmes, hogy ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és sokan fogják követni azoknak romlottságát. Tehát arról beszél Péter apostol, hadd mondjam, aminek a tanúi vagyunk már most. Tanúi vagyunk. Hadd kérdezzem meg, az advent nép közé bejött, befurakodott rengeteg hamis tanítás? Hát ennek vagyunk a tanúi, és ennek vagyunk az átélői. És Péter apostol előre figyelmeztet bennünket erre a helyzetre. Szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy szerintetek, hogy tudunk mi igazából ellenállni és megmaradni a tiszta bibliai tanítás mellett, a tanítások ilyen rengeteg féle áramlata közepette. Hogy tudunk megmaradni? Péter apostol, hadd kérdezem, most kívülről gondolkodjunk, Péter apostol a második levelében hol ad erre útmutatót? Azt mondja, igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Igen ám, de mi a probléma? Szeretném megkérdezni, hogy akik ezeket az eretnekségeket, ezeket a hamis tanításokat behozzák, szerintetek azt mondják, hogy kedves testvérek, a Biblia nem igaz, csukjátok be, majd én mást mondok nektek. Nem ezt mondják. Péter apostol azt mondja, hogy az ígére hallgassunk, de mindenki az ígére hivatkozik, mindenki az ígére hivatkozik. Akkor hogy tudunk különbséget tenni? Hadd mondjam, kedves testvérek, hadd mondjam, hogy ez a mi életünknek, jelenlegi helyzetünknek az egyik legnagyobb, bocsánat, mai magyar jellegzetes szó, hogy kihívás, ugye ezt szokták mindenre mondani, de valóban ez az egyik legmegpróbálóbb élethelyzete, hogy eligazodjunk a rengetegféle magyarázat és állítás között. Hadd mondjam, a Bibliából bármit ki lehet venni, bármit és bárminek az ellenkezőjét is lehet emberileg magyarázni. Hadd mondjam, a bizonyságtételekkel is ez történik, már az Ellen White idézetekkel is, mindent és mindennek az ellenkezőjét lehet vele bizonyítani. Akkor én itt állok védtelenül, mit csináljak? Akkor mihez kezdjek? Bocsánat, még egy igét is azért hadd olvassak. Nézzétek meg, a harmadik fejezetben, már az utolsó előtti vers, Péter apostol azt mondja, ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Milyen érdekesen fogalmaz. Azt mondja, előre tudván ezeket, figyeljetek, ti már előre tudjátok ezeket, tehát készüljetek fel erre, hogy legyetek felvértezve, és a saját erősségeitekből ki ne essetek. Na de nézzük meg, hogy milyen módon. Szeretnék olvasni rövid néhány idézetet, megint az utolsó napok eseményeiből. Nagyon érdemes ezt a könyvet forgatni. Nézzük meg. Az egyház soraiból többen is adottnak tekintik azt, hogy megérthetik, amit hisznek. De a vita elmérgesedéséig nem ismerik saját gyengeségüket. Tehát mi azt hisszük, hogy ismerjük az igét. Azt hisszük, hogy tudjuk, hogy miben hiszünk. Ismerjük a hit alapelveket. De figyeljük! Ha elkülönítik őket a hittestvéreiktől, és magányosan kényszerülnek megállásra és meggyőződésük kifejtésére, akkor lepődnek meg, milyen zavarosan is látják azokat az eszméket, amelyeket valaha igazságként fogadtak el. És hadd mondjam, nem kell nekünk most arra várni, hogy majd eljön az az idő, amikor ugye a késő eső kiáradásakor, és ide és oda, és ilyen és olyan helyeken bizonyságot tenni, hadd mondjam, az az időszak az már csodálatos lesz, mert ugye az Isten az ő lelkét kiönti. De most nézzük meg ezt a helyzetet, a mostani időnket. Szeretném tőletek kérdezni, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, most az utóbbi időben, hogy mondjuk beszéltek egy másik advent hívővel, és egészen másképp magyaráz valamit. Egészen félreértelmezve magyaráz. És nincs ott mellettetek valaki más, aki esetleg ki tudna segíteni benneteket, hogy na hát akkor ez miért is sántít ez a dolog. És akkor az ember ott van, hogy fú, ez most akkor hogy is van, vagy én nem így gondolom, ahogy ő, de miért is hiszem én ezt pontosan így? Tehát igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy mi sokszor csak azt hisszük, hogy ismerjük a Szentírást. És szeretném azt mondani, és ezt, aki, bocsánat, ismerjük ezt a mondást, hogy ugye, akit nem illet, az ne vegye magára ezt a gondolatot, de hadd mondjam, hányszor vagyunk úgy gondolatokkal, igei gondolatokkal, hogy ó, ezt már sokszor hallottam. Igen, hallok, ó, igen, ezt már jól ismerem. De mi valóban igazából ismerjük az igéket? Ismerjük az igéket? Ismerjük azt, hogy az ige mit, miért és hogy tanít? És itt szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni, majd még fogunk egy másik idézetet is olvasni. Azt mondja a következő idézet,
Az már jó eredménynek számít, ha rendelkezünk hitünk indoklásának képességével. Azt mondja, ez már jó eredménynek számít. De ha az igazság ennél nem hatol mélyebbre, bizony a lelket soha nem lehet megváltani.
Nagyon érdekes. Egy másik helyen, a Kiben bízhatunk című könyvben a következőt mondja Ellen White. Tudnélik, itt mit olvastunk? Hogy az már jó eredménynek számít, hogyha valamilyen szinten meg tudjuk indokolni a mi hitünket. De a következő idézete figyeljünk, amit most kívülről szeretnék mondani. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Hogy függ ez a kettő össze egymással? Az első pontban miről beszéltünk? A jellem megváltozásának a szükségességéről. De az igazság megvédése, idézőjelben mondom, vagy az evangélium tiszta tanításának a megőrzése a szívünkben, hogy van kapcsolatban a jellemváltozással? Márpedig azt olvassuk, hogy csak annyiban miénk az igazság, amennyiben a krisztusi természet részesei vagyunk. Itt pedig azt olvassuk, az már egy jó eredmény, hogyha meg tudjuk indokolni, de ha az igazság ennél nem hatol mélyebbre, akkor ugye az nem tud bennünket igazából megmenteni. Emlékezünk, mindjárt kimondom a vég gondolatot, csak szeretném a gondolkodást egy kicsikét ilyen értelemben serkengetni, ahogy Péter apostol is mondja. Emlékszünk arra a boldog mondásra Máté evangéliuma 5. fejezetében, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Itt milyen igazságról van szó? Nem elméleti igazságról, ott az eredeti szó az igaz élet. Az igaz élet. Tehát, ha mi az igét nem úgy olvassuk, és nem úgy van a mi szívünkben, hogy a mi életünkben megvalósulást nyerjen, akkor ez az ige nem fog engem megmenteni. Miért? Mert akkor az Isten lelke nem tud bennem folyamatosan jelen lenni, Krisztus nincs jelen az én életemben, és ha én hallok annak az igének az alapján, de egy másik féle magyarázatot, akkor nem lesz, aki engem megóv a tévejgéstől. Szeretném elmondani, hogy a tévejgések mögött, szeretném megkérdezni, ki áll a tévejgések mögött, a hamis tanítások mögött, ki áll? Sátán. És még egy utolsó kérdés. A Föld a világ legbölcsebb embere okosabb Sátánnal? Nem. Ugye Sátán mindenkit legyőz. Nincs ember, aki fel tudná vele venni logikában, gondolatban, csűrcsavarban, bármiben a versenyt. És ha én nem vagyok a Szentlélek állandó befolyása alatt, ha nem vagyok Krisztusban elrejtett életet, én nem élek Krisztusban elrejtett életet, ahogy a Biblia mondja, akkor ha hallok bármit, akkor az ember csak az emberi logikára tud hagyatkozni, és biztos lehetek abban, hogy le fog győzni engem a kísértő. És hogyha én jellemhibákat melengetek, azon a ponton fog támadni, és el fog tudni az igazság tiszta elméletétől is vinni. Ez a negatív oldal, amit mondok. De nézzük meg, pozitív oldalról fogalmazzuk. Hogyha Krisztusban vagyunk, tehát hogyha mi valóban ővele járunk ebben az életben, és mindez megvalósul, ugye amiről beszéltünk, fújhat a tanításnak bármilyen szele, mondhat bárki bármit, lehet, hogy egyedül maradunk, mert mindenki ellenünk fordul egy adott közegben, ahol vagyunk, bármi megtörténhet, de az Isten lelke erőt és bölcsességet fog adni. Hadd mondjam, én a Szentírásban ezt a bátorító gondolatot annyira kimondhatatlanul szeretem, amikor azt olvassuk az igében, például Istvánnál. István hanyad magával volt ott, amikor rárohantak, és elkezdték ugye vádolni, a végén aztán megölik. Hány ember volt ott? Egyedül István. Körül volt véve ugye azokkal, akik fel voltak bőszülve ugye ellene. És hadd kérdezzem meg, mi volt a legcsodálatosabb örömhír? A mi számunkra? Hogy dühösködtek, megölték, de nem tudtak ellenállni a bölcsességnek, amellyel szólt. Miért? Mert Isten lelke által szólt. Nem tudták megcáfolni. Dühösködni dühösködtek, de megcáfolni nem tudták. Emlékeztek arra, hogy mit mond Jézus Krisztus Lukács evangéliumában is megjegyzi, több helyen megjegyzi, de a Lukács evangéliumában az egyik legfontosabb szakasz, Máté 10-ben is meg van írva ez, hogy amikor átadnak benneteket, tehát amikor bizonyságot kell tennetek a ti hitetekről, ne aggodalmaskodjatok előre, mert a ti atyátok lelke, aki bennetek van, figyeljetek, aki bennetek van, az fog majd benneteket szólásra késztetni. Voltatok már ebben az életben így, hogy valamilyen helyzetbe belekerültetek, valamilyen beszélgetésről volt szó, és egyszer csak valami olyat mondtatok ki, amitől magatok is meglepődtetek, hogy jé, ezt én mondtam. És ezt most hadd mondjam, mert itt négy szem között, bocsánat, hogy ezt mondom, például előfordult nem egyszer már az életben az velem, hogy evangelizációs előadás, és utána beszélgetés. Ugye hát a régi szép időben, most hadd mondjam, amikor még ugye nyílt előadásokat sokat tartottunk, és utána beszélgetés. És előfordult, hogy valaki olyat kérdezett, amire még életemben nem gondoltam. Valami olyan kérdést tett föl. Hát ugye ki az, aki minden... Értitek? Hát, és egyszerűen az Isten egy olyan gondolatot adott, hogy én magam lepődtem meg a leginkább magamon, és annyira szép volt az a gondolat, és jaj, de szép, és utána én magam is gyönyörködtem benne. Nem tudom, értitek? Pedig nem készültem rá, az Isten lelke adta abban a pillanatban, mert szükség volt erre a gondolatra. Tehát én bátorításként szeretném elmondani, és újból szeretném bátorításként elmondani, mert lehet, hogy nem mindenki hallotta, amit én már ugyan régen volt már, de egyszer elmondtam itt, hogy én abból veszem például ebben a vonatkozásban is a hatalmas nagy erőt és bátorítást, hogy én annyi egyszerű emberrel találkoztam már ebben az életben, és nagyon sokakat a Jóisten kegyelméből keresztségbe készítve meg is ismerhettem az életüket és a hátterüket, tehát hogy honnan jöttek, és nem egy ember volt, nem egy testvérünk mondta el, hogy ő egy más vagy hídgyülekezete, vagy általában a hídgyülekezete, vagy más közösségbe tért meg olyan értelme, hogy az Istent ott, tehát egyáltalán úgy került kapcsolatba az Istennel. És tudjátok, hogy mi volt számomra a megdöbbentő? Amikor elkezdték mondani azt, hogy és képzeld el, hogy ezzel és ezzel nem tudtam egyet, nem tudtam azonosulni. A lelkemben volt egy tiltakozás ez ellen, hogy ez nem jó. Honnan? Semmi más soha nem hallott. Semmi más nem hallott. Ki volt az, aki ezt a tiltakozást az ellen ébresztette benne? Egyedül a Szentlélek. Tehát itt van a bátorítás, hogy egy ember, aki még semmiről nem hallott, és mondják neki az igét, ha ő vágyódik az igazság megismerésére, vágyódik igazából Isten után, az Isten olyan bölcsességet tud neki adni, hogy nem lehet őt eltéríteni igazából a tiszta bibliai tanítástól, vagy az Isten tiszta beszédétől, amit lehet, hogy ő még maga sem ért és ismer, de a lelkében ott van erre a vágy. És pláne hadd mondjam mi, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, hogy ne lenne a mi életünkben igazából egy óriási lehetőség és alkalom arra, hogy most még jobban megismerni az Isten igazságát, elmélyülni, az életünkben való megvalósításra törekedni, hogy utána bármilyen körülmények között valóban az Isten lelke eszünkbe tudjon juttatni mindent, amit valaha tanultunk. Még egy gondolatot szeretnék felolvasni. A Biblia, ugyanezzel kapcsolatban, amit olvastunk, vagy említettem, a Biblia szorgalmas tanulmányozásával, valamint az életünk és a parancsolatok közötti összhang megteremtésével készülhetünk föl erre az időre. Tehát, hogy a Biblia szorgalmas tanulmányozásával, és az életünk és a parancsolatok közötti összhang megteremtésével, így lehetünk felvértezve a végidőre, a végidő csalásaival szemben. És utána így olvasom, akik felvértezték értelmüket a Szentírás igazságaival, azok majd álhatatosan kitartanak az utolsó nagy küzdelemben. Csak azok, akik szorgalmasan tanulmányozták az igét, és szeretik az igazságot, lesznek felvértezve az egész világot fogjul ejtő hatalmas csalással szemben. De azok, akik így készülnek, és ha most mi így készülünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mi is felvértezettek leszünk, nem a saját erőnkből, hanem az Isten lelkével való folyamatos kapcsolat által felvértezettek leszünk. És lehet, hogy üldözés lesz, nem lehet biztos, nyomorúság lesz, de ott lesz az a csodálatos, hatalmas erő, és ott lesz az a hatalmas jó érzés, hogy nem tudnak ellene szólni, nem tudják megcáfolni, amit az Isten igéje a maga tisztaságában elénk tár. És befejezésül én most már csak egyetlen egy gondolatot szeretnék a Péteri második levélből felolvasni. Mindennek hátterén a harmadik hatalmas és fő gondolat, ahogy említettem, a Jézus Krisztus eljövetelére való felkészülés, meg ennek az eseménynek a várása. Azt mondja a harmadik fejezetben Pál Péter apostol a 9. és 10. versében: nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Álljunk meg itt egy pillanatra, és helyezzük ennek a gondolatnak a hátterén, ennek a fényébe, amiről idáig beszéltünk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Úgy tűnik, hogy késik az ő eljövetele, már milyen régóta nem valósult meg. De mit mond? Hosszan tűr kiért, nem a világért. Hadd mondjam, nem a világért ilyen értelemben. A világnál a gonoszság már szinte betelt, hanem érettünk tör hosszan az Úr. Miért? Nem akarja, hogy mi elvesszünk, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Miért? Miért? Miért sajátítom ki ezt az igét ilyen értelemben magunkra, a bibliai igazságot ismerőkre? Miért? Hát itt az a név, hogy mindenki. Akkor én ezt miért vonatkoztatom így magunkra? Miért? Azért, mert szeretném megkérdezni, hogy Jézus eljövetele mikor valósulhat meg? Mi kell, hogy megelőzze Jézus eljövetelét? Mi kell, hogy megelőzze? A nagy evangélium hirdetés. Bocsánat, ennél is most nem tudok szájról olvasni a maszkok miatt. Ugye máskor, ugye, ahogy mondjátok, akkor úgy le tudom olvasni, de elnézést most nem láttam. Így van. Tehát a nagy evangélium hirdetést kell, hogy megelőzze Jézus Krisztus visszajövetelét. És az evangélium hirdetés hogy fog tudni megvalósulni? Kik által? Csakis Isten népe által, nem? Akik ismerik a bibliai tiszta tanítást. Kiárad azokra a késői eső. És akkor kezdődik el a nagy evangélium hirdetés, hogy az egész világon tömegek fogják meghallani és megtérni. De mi kell ehhez? Egy kis nép, amelyik megtisztul, ránk vár most az Úr, hogy ez, amiről beszéltünk, megvalósuljon bennünk, a jellemhibákból való megszabadulás, hogy az igével felvértezettek legyünk, hogy kiáradhasson ránk a Szentlélek, hogy elindulhasson ez a hatalmas mű, a végidőnek a legnagyobb eseménye, az egyik legnagyobb eseménye, hogy az evangélium mindenkihez eljusson. És akkor valóra válik majd, hogy tömegek fognak megtérni. De hadd mondjam, a késői eső ideje már nem a mi megtérésünk ideje lesz, hanem nekünk most kell a nekünk felkínált kegyelmet megragadni. Ellen White azt írja, hogy a késői eső idején, akik még idáig nem hallották az üzenetet, vagy még nem voltak közel az Istenhez, azoknak a megtérésének az időszaka lesz ez. Akik még nem jutottak döntésre igazából. De mi, akik ismerjük a Bibliának a tiszta tanítását, nekünk most van az idő arra, hogy felkészüljünk erre. Éppen ezért hangsúlyos ez a tanítás, és ezért mondja azt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. Nem akarja, hogy mi elveszünk, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát mi ebből az óriási nagy tanulság, hogy nekünk most van az az idő, amikor teljesen át kell, hogy adjuk az egész életünket Jézusnak, és nem úgy, hogy szavak szintjén, nem úgy, hogy szavak szintjén, hanem keresni vele az állandó, mindennapi, élő kapcsolatot. Úgy, ahogy az előbb említettük, most nem akarom ezt újra az első két pontot megemlíteni, és hadd kérdezzem meg, hogy ezt a látszólagos késedelmet, amit ugyan egyre kevésbé látunk késedelemnek,
Mert ahogy körülnézünk a világban, mindannyian azt látjuk, hogy egyre közelebb van Jézus eljövetele. Szóval ez már félreérthetetlen. Szóval ennél jobban a jelek, nem is tudom, hogy tudnának már igazából kiabálni. De ezt az időszakot, a kegyelem időnek az utolsó perceit mi mire használjuk? Mire fordítjuk? Mi a legfőbb törekvés a mi életünkben? Hogy készüljünk igazából erre az időszakra, és mindent megtegyünk, minden mást félretéve ez legyen a legfontosabb a mi életünkben, vagy pedig ezer más dolgot még ezelé helyezünk, és ez csak úgy elméleti szinten van bennünk, hogy igen, majd Jézus el fog jönni. És nézzétek meg, ezek után hogy figyelmeztet a 10. versben? Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig vegégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mit mond, mind az éjjeli tolvaj? Isten népe sem tudja, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Mindenki számára meglepetésszerű gyorsasággal fog ez bekövetkezni. Éppen ezért mi a mi feladatunk most, jelenben, hogy a mát kihasználva, a nekünk adott kegyelmi időt most kihasználva tudjunk készülni Jézus Krisztus jövetelére. És bátorításul a 13. 14. verset még olvassuk el. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Mit olvastunk a 13. versben? Új eget, új földet várunk. És mit mond? Egy jellemzőjét mondja az új földnek, amelyben mi lakik? Igazság. Milyen igazság? Hadd mondjam, én régebben úgy gondolkodtam erről, hogy ott igazság lesz, nem lesz ez a rengeteg igazságtalanság, ami itt a földön van. De nem. Mit mondtunk az előbb a boldog mondásoknál? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, az igaz életet. Tehát igazság, az Isten törvényei szerint való élet lesz mindenhol, mindenkiben. Tehát az isteni elvek, az isteni törvény fog igazából érvényt nyerni, a szeretet, az egymásért élés törvénye minden ember, minden teremtett lény életében. Igen, igazság lesz. És éppen ezért igyekezzünk, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon minket békességben. És ezek után befejezésül az utolsó verset olvassuk el. Hogy köszön el Péter apostol? Hogy köszön el? Emlékeztek, hogy zárja le Péter apostol ezt a lelki testamentumát? Így fejezi be a 18. versben. Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te szavadért, a te beszédedért. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy bennünket fel akarsz készíteni az előttünk álló eseményekre, és legfőképpen Jézusunk a te visszajöveteledre. És köszönjük neked, hogy Péter apostolon keresztül ezeket a gondolatokat leírattad a mi számunkra. De kérünk téged, óvjál meg bennünket attól, hogy mi ezekhez a gondolatokhoz is hozzászokjunk, és egy idő után már ne keltsenek a mi szívünkben olyan mély gondolatokat, és ne legyen olyan hatása ránk, mint ahogy szeretnéd, hogy hasson az ige ránk. Urunk, tudjuk, hogy az ige akkor nem tud igazából hatni ránk, hogyha mi csak elméletként fogadjuk, és nem valósítjuk meg a mi életünkben, de tudjuk, Istenünk, hogyha mi veled élő kapcsolatban vagyunk a te lelked által, akkor élővé, elevenné tudod tenni az igét. És kérünk, segíts, hogy amiről itt most közösen gondolkodtunk, segíts, hogy az életünkben meg tudjon valósulni. Urunk, adjad, hogy fel tudjuk használni a kegyelem időnek ezeket az utolsó pillanatait arra, hogy felkészüljünk, Jézusunk, mindarra, ami erre a világra bekövetkezik. És köszönjük neked, Istenünk, hogy nekünk nem a jövő miatt kell aggódni. Nekünk nem attól kell félni, hogy mi lesz majd az előttünk álló időben, hiszen te megígérted, hogy a tieidet megóvod. Megígérted, Istenünk, azt, hogy a tieidnek bölcsességet adsz, a szent lelked bölcsességét, amelynek senki ellene nem tud állni. Urunk, adjad, hogy mi egyetlen egy dologtól aggódjunk,
hogyha mi most nem vagyunk készen, és úgy látjuk, és sajnos mindannyian ezt elmondhatjuk, hogy úgy látjuk, hogy annyi hiányosság van még a mi életünkben. De köszönjük, hogy te még most is kérlelsz bennünket, hogy forduljunk hozzá teljes szívünkből, mert ahogy te megőrizted Nóét, megőrizted Lótot, azzal az isteni hatalommal bennünket is meg tudsz szabadítani a kísértésektől, és minden jellemhibából meg tudsz bennünket gyógyítani, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül tudjunk megállni Jézusunk a te jöveteletkor. Urunk, nem magunkra nézünk, mert akkor csak elcsüggedünk, hanem a te kegyelmedben bízva kérünk, hogy cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk, hogy majd Jézusunk a te eljöveteletkor örökké együtt lehessünk veled és egymással. Amen.